testvérek, a már előbb felolvasott szakaszból olvasok egy verset, illetve utána Hóseás próféta könyvéből, a 10. részből szintén egy verset. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok. Szántsatok fel új szántóföldeket, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket. Pénteken délelőtt itt az Egyházmegye északi részének lelkészei számára volt egy kis találkozó, egy lelkészköri alkalom, ahol értelemszerűen szóba jött az a nagy kérdés, ami most úgy gondolom valahol azért mindnyájunkat foglalkoztat, hiszen eljut hozzánk a hír, akár tévéből, akár rádióból, akár újságból, és nem hagy bennünket nyugodni, és szeretnénk a választ megtalálni erre, és érteni, hogy mi miért történik. Szóval szóba jött a válság, és egy érdekes gondolatot fogalmazott meg az egyik kollega, ami igen elgondolkoztatott, azt mondta, ez az egész rajtunk lévő válság most nem más, mint az Isten büntetése rajtunk. Az Isten büntetése rajtunk. Hát hadd mondjam el rögtön most itt, hogy én ezt nem tudom így megfogalmazni. És azért nem tudom így megfogalmazni, mert a hitem jelenlegi állapotában, és ezt hadd húzzam alá, mert ezért mondom, amit mondok, mert jelenleg én itt tartok, és ennyit értettem még meg az Istenből, lehet, hogy holnapra már többet fogok tudni. De most el kell, hogy mondjam, úgy gondolom, ez a megfogalmazás, bár tartalmaz valóságmagvakat, de alkalmas nagyon arra, hogy elfedje a lényeget. Úgy fogalmazott a kollega, hogy a válság nem más, mint Isten büntetése. És teljesen értve azt, amit ő most itt mondani akart és ki akart fejezni, mégis azt mondom, én nem tudok így fogalmazni, azért nem, mert úgy gondolom, hogy ismét ezzel a mondattal a felelősséget toltuk el és hárítottuk el magunktól. Mert a világ legkényelmesebb dolga elmondani azt, hogyha valami szörnyűség éri az embert, hogy Isten büntetése van rajtunk. Még akkor is hangsúlyozzam, hogyha értem a valóság tartalmát ennek a gondolatnak, akkor is úgy gondolom, hogy máshogy kellene fogalmazni. Mondjuk úgy kellene fogalmazni, hogy Isten semmi más nem tett, mint engedte a saját vetésünk beérését. Semmi más nem tett. És ez nem azt jelenti, hogy félünk büntetésről beszélni. Ez nem azt jelenti, hogy el kéne ezt a gondolatot vetni. Nem. Itt egyszerűen csak arról van szó, hogy mondjuk ki a teljes igazságot. Nem történt más, mint a mi vetésünk, amit vetünk évek, évtizedek óta most beért. Készen áll az aratásra, és kőkemény aratás lesz, és vérverejtékes aratás lesz, és könnyelteli aratás lesz. Azért, mert ezt vetettük. Te és én. Te és én. Megvallom most a testvéreknek, hogy ez a gondolat áll közelebb hozzám. Mert én magam is pontosan ezt érzem. Semmi más nem történik, mint érik a vetésünk. Aratásra érik a vetés. Még ha nagyon kellemetlen is szembesülni azzal, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy a te és az én aratásom érik most, mégis úgy gondolom, hogy erről van szó. Meggyőződésem szerint ugyanis Isten nem egy nagy csendőr, akinek az a dolga, hogy a rossz fiúkat elkapja, a jókat dicsérgesse. Meggyőződésem, hogy Istennek nem az a dolga, hogy megakadályozza azokat a rossz dolgok bekövetkeztét, amit mi indítottunk el, a jókat pedig segítse megtörténni. Nem. Ha így tekintünk az Istenre, akkor egy hamis Isten képet dédelgetünk. Nem fogja megakadályozni, mert minden tettünknek következménye van. Isten nem egy csendőr. Már csak azért sem lehet egy csendőr, mert annak idején, amikor életre indította az embert, azt mondta, mindez a tiéd, mindez a tiéd. Uralkodj felette úgy, hogy mindebből élet származon és fakadjon. Mindez a tiéd. Milyen érdekes, hogy az ember azóta is arról beszél, hogy meg kell hódítani a világ mindenséget. Nem kell. Mindez a miénk. Nekünk adta az Isten. És mivel a miénk, és nekünk adta, ezért azt is jelenti, hogy döntési jogot adott a kezünkbe. Döntsd el, ember! Döntsd el, hogy mit kezdett mindezzel. A tiéd. Felvirágoztathatod, életet teremthetsz belőle, jogodban áll. Tönkre teheted, elpusztíthatod, jogodban áll. Talán nem is gondoltuk volna, hogy ez az ismert mondás, hogy ki mint vet, úgy arat, ennek is bibliai gyökere van, pontosan a felolvasott szakaszunk, de többször is előfordul a Bibliában. Az ember azt fogja aratni, amit vetett. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Olyan egyszerű igazság ez. Itt falun úgy gondolom, hogy különösebb magyarázatra sem szorul ez. Hiszen erről szólnak éveink, napjaink, tavaszunk, őszünk, az aratás ideje. Pontosan erről szól. Egyik gazda sem lepődik meg azon, hogy ha búzát vetett, akkor búzát is fog aratni. Egyáltalán nem lepődünk meg rajta. Nem rohanunk okosokhoz tanácsot kérni, hogy lehet az, hogy búzát vetettem és búzát fogok aratni. Hát persze, hogy nem. A napnál logikusabb, hogy így van. Mindnyájan tudjuk. De akkor miért lepődik meg az ember azon, hogy nagyban is ugyanez van? Miért lepődik meg az ember azon, hogy a világot is hasonló igazságok és törvényszerűségek uralják? Amit vetünk, azt fogjuk aratni is. Nem csak a földeken, a szívünkben és a lelkünkben is. A gondolatainkban is. A cselekedeteinkben is. Ugye egyikünk sem hiszi el, hogy ez az alapigazság, ez talán csak a földművelésre lenne igaz. Hogy ez az alapigazság talán csak falun érvényes. Nem. Ez ugyanúgy érvényes a városban is, a parlamentben is. Ott is, ahol a nagy döntéseket hozzák. De ugyanúgy érvényes a mi belső szobánkban is, otthonunkban. Ugyanúgy érvényes a dolgozó szobámban. Ugyanúgy érvényes a munkahelyemen. Amit elvetek, azt fogom aratni. Úgy érzem, pontosan most ez történik a szemünk láttára, kedves testvérek. Ez az igazság válik most kézzelfoghatóvá, és mindnyájunk számára keserűen bizonyítja, hogy ez igazság. Most valószínű az aratás ideje következik. Aratni fogunk sírva, prüszkölve, fájdalmasan, dűvel és haraggal telve, aratni fogunk, talán úgy, hogy közben másokra mutogatunk, és mások felé rázzuk öklünket, de úgy tűnik most már, hogy az aratás elkerülhetetlen lesz. Aratni fogunk. Vagy egy kicsit finomítsunk, hát ha ez egy kicsit megsimogatja lelkünket. Azt fogjuk aratni, amit a mi általunk megbízott vetők vetettek. Igazából a lényegen semmit nem változtat. Valahol mindig odajukadunk ki, hogy ez a folyamat tőlünk indult el. Tőled és tőlem. akár úgy, hogy mi személyesen bíztunk meg valakit vagy valakiket, hogy vessenek helyettünk, akár úgy, hogy mi vettünk folyamatosan életünkben. A Biblia tanítása szerint kétféle vetés van. Az egyik a testnek való vetés, ami testből való aratást jelent, a másik pedig a léleknek való vetés, ami viszont lélekből fakadó aratást jelent. Vizsgáljuk meg most egy kicsit, pár rövid gondolat erejéig ezt a kétféle vetést. Így hangzik tehát az egyik, aki a testnek vet, az a testből arat majd pusztulást. Nem kemény egy kicsit ez a mondat, testvérek? Ugye amikor először elolvastam, akkor egy kicsit úgy megszólalt bennem az igazság érzet, miért kellene automatikusnak lenni annak, hogy amit testnek vetünk, az testből fog aratni pusztulást. Minden testi dolog rossz akkor. Minden testi vágy és kívánság rossz és elvetendő. Miért törvényszerű ez? Nem lehet egy kicsit itt finomítani? Egy kicsit elhalványítani itt az utolsó szót, ami a pusztulásról beszél? Tényleg minden testből vetett dolog az pusztulást fog aratni? Semmiképpen nem szeretnék finomítani. Semmiképpen nem szeretném elvenni ennek a mondatnak az elképesztően súlyos üzenetét és élét. De mindenképpen szeretném egy kicsit megvilágítani. Mindenképpen szeretném, hogy ez a súly ne nyomjon most össze bennünket, és ne taszítson teljes kilátástalanságba, mert nem kell, hogy ezt jelentse. Márai Sándornak olvastam egy csodálatos gondolatmenetét, amiben az emberi életet hasonlítja össze a többi, a teremtett világgal, a kővel, a fával, a fémmel, és egy egészen érdekes és teljesen nyilvánvaló következtetésre jut. Azt mondja, hogy a kő, a fém, a fa, mindezek tovább élnek, mint az ember. Ezért mindaz, amit a testünkön át jelentünk a világban, az jelentéktelen. Az jelentéktelen. Minden, amit a testünkön keresztül jelentünk a világnak, jelentéktelen. Nem pontosan erről van most szó, hogy minden, de minden, ami meghatározza a ma emberét, az a testről szól. A láthatóról szól. Mindaz, amit a testünkön át jelentünk a világban, jelentéktelen. Most csak egy egészen triviális példát hozzak, a szépségipart. Micsoda pénzek mozognak ebben? Mennyi ember gazdagodik meg ebből? És mi az a szépség igazából? Miről is szól a szépség? Nem valami olyasmi dolog, ami mulandó, ami elmúlik, ami eltűnik, ami ma van, holnap nincs? Lehetséges legyen, hogy ma az számít embernek, valakinek, akinek a teremtő szép külsőt adott, ő legyen a követendő példa, a hőn áhítozott cél, amit a mai fiataloknak el kell érni. Fantasztikus lehetőséget hallottam nemrég, testvére. 2009-et írunk, ezért bizonyos plasztikai beavatkozásokra egy bizonyos cég 20,09% kedvezményt ad. Mekkora öröm, hogy eljött a 2009-es év, nem? Vajon lehetséges dolog az, hogy a testünkön át jelenthetünk bármi maradandót is a világnak? És akkor ez csak egy aprócska szelete volt annak, ami körülvesz bennünket. Márai így folytatja, csak a lelkünk erősebb és maradandóbb, mint a kő és a fém. Ezért soha nem szabad másképpen látnunk magunkat, mint lelkünk térfogataiban. Az erő, mely a romlandó testi szövetben kifejezi magát, nem csak alkatrésze, hanem értelme a világnak. Ez az erő az emberi lélek. Minden más, amit a világban jelentünk és mutatunk, nevetséges és szánalmas. Nem tudom nem észrevenni, hogy ez a régen megfogalmazott gondolat érik most be, testvérek. Hogy ennek a világnak, az embereit, a meghatározói, a hatalmasai csak a testükön keresztül képesek jelenteni bármit is. Vagy egy kicsit szélesítsük a kört olyan dolgokon keresztül, amik szintén a testhez kötődnek. Legyen ez a pénz, legyen. Legyen ez a hatalom, legyen. És mindezek értelmetlen, eltűnő és semmit mondó, nevetséges és szánalmas dolgok. Mindaz, amit testünkön keresztül jelentünk a világban, jelentéktelen. Mert még a kő és a fa is tovább lesz, mint ahogy mi vagyunk. Mindezek fényében a bibliai vetés képe, az első gondolat a vetésről talán már érthetőbbé válik. Mert aki a testnek vet, az testből arat majd pusztulást. Nincs más magyarázat, és nincs más út. Lehetetlen, hogy testből éljünk. Lehetetlen, hogy testnek vessünk. Mert hogyha ezt csináljuk, akkor az lesz, ami most van. De aki pedig a léleknek vet, az a lélekből fog aratni örök életet. Mert csak egyetlen egy olyanunk van, testvérek, ami tovább él, mint a kő és a fa. Egyetlen olyan dolgunk, egyetlen olyan részünk van, amire emlékezhetnek akár évezredek, évszázadok múlva is. És ez az, amit a lelkünkön keresztül sugároztunk ki a világba. És ez az, amit a lelkünkön keresztül nyújtottunk embertársunknak, családunknak. Ez örökké is élhet. Ez örökké fog élni, ezt mondja a Biblia. Két lehetőség van előttünk a vetésre. A testből való, testnek való vetés, és a léleknek való vetés, ami lélekből fog aratni örök életet. És hogy milyen ez az örök élet, és milyen az, amikor az ember lélekből vet, és léleknek arat. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Olyan érdekes, testvérek, hogy még azok az emberek is eljutnak erre a gondolatra, hogy nincs más értelme az életnek, csak ilyen nagyon egyszerűen és elcsépelve fogalmazva jót tenni, akik egyébként egész életükben a testnek vetnek. Ezért lehet hallani olyanokat, hogy sok-sok pénz, számunkra elképzelhetetlen mennyiségű pénzt adományoz egy gazdag filmsztár az afrikai éhező gyerekek megsegítésére. Ezért lehet olyanokat hallani, amikor az ember olyan pótcselekvéseket tesz, akár pénztől függetlenül is, ami mind-mind arra irányul, hogy azt a mélyben folyamatosan hiányt produkáló és szülő valamit, azt elnyomjuk egy kis jóval, egy kis jó cselekedettel. Ott van ez mindnyájunk életében. Olyan mélyen van talán sokak életében, hogy alig-alig tör fel belőle valami, de ott van. Úgy is mindnyájan tudjuk, hogy nincs más értelme az emberi életnek, csak ez, hogy valami jót tegyünk, valami lélekből fakadót tegyünk. Tudjuk ezt mindnyájan, úgy is tudjuk. Kár tagadni, kár megkérdőjelezni, kár kutatni, úgy is ott van. Jót tenni. Azt mondja a levél írója, hogy elsősorban a ti hitetek társaival, azokkal, akik azt az Istent szeretik, mint akik ti is szerettek. De ez nem egy kizáró mondat, vigyázzunk. Ez nem azt jelenti, hogy csak azokkal, de jelenti, hogy elsősorban velük. Testvérek, úgy gondolom, hogy mi, mint felelős, értelmes, gondolkodó emberek nem mehetünk el amellett a kérdés mellett, hogy mit tudunk mi ma tenni ebben a helyzetben, ami kialakult. Mit tudunk mi tenni saját családunkért? Nem csak a válság következtében, hanem a lelki válságunk következtében. Mit tudunk tenni? Mit tudunk tenni embertársunkért, hittársunkért, aki talán a szemünk előtt veszíti el az egzisztenciáját, a jövőjét? Testvérek, ezek után, a gondolatok után Ezután, a felszólítás után nem tehetünk úgy, mintha semmit sem tudnánk tenni. El kell gondolkoznunk együtt közösen, utakat kell keresnünk, és megoldásokat kell nyújtanunk hittársainknak és embertársainknak. Ezt nem fogjuk tudni megspórolni. Mert ha nem tesszük, akkor semmi más nem tettünk, csak a testnek vetettünk. Ha ezt nem tesszük, akkor semmi más nem tettünk, csak olyan dolgokra fordítottuk lehetőségeinket, forrásainkat, amelyek önmagában nem szolgálják az életet és a túlélést. Testvére, gondolkodjunk együtt, imádkozzunk együtt, könyörögjünk az Istenhez bölcsességért, mutassa meg, mit tehetünk mi. Van-e lehetőségünk? Egészen biztosan hiszem, hogy van. Ezért mindaz, amit testünkön át jelentünk a világban, jelentéktelen. Csak a lelkünk erősebb és maradandóbb, mint a kő és a fém. Ezért soha nem szabad másképpen látnunk magunkat, mint lelkünk térfogataiban. Amen. A 165. énekünk 5. versével vigyük a mi lelkünket és szívünket Isten elé. A 165. dicséret 5. versével énekeljük úgy ezt, mint egy imádságot. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben.